más olyan országokban, ahol patronálisan működik a rendszer, és vannak hasonló informális struktúrák, például Románia, ott ez nem így van, ott van több oligarha, és akkor mondjuk az egyiknek a zsebében van az ügyész, a másikében a rendőrség, a harmadikében a bíró. Nálunk ilyen nincs, mert teljesen egyértelmű, hogy ki van a rendszer tetején, ez ki van alakítva, konszolidált maga ez a patronális rendszer.
Elvesztette közpénz jellegét. Ez lett a NER egyik leghírhedtebb mondása, és hát nem véletlenül. Az utóbbi évek legnagyobb pénzmozgásai nem titkos bankszámlákon, hanem nyilvánosan, de mégis átláthatatlanul zajlottak. Alapítványok, hitelek, közbeszerzések és személyre szabott törvények. Ebben a podcastban Deme Zoltán beszerzési és közbeszerzési szakértővel beszélgetek, aki 2009 és 2013 között a Magyar Nemzeti Bankban, majd az Európai Központi Bankban is dolgozott, így személyes tapasztalatai is vannak a rendszer kiépüléséről. Hogyan lett az LMB alapítványi pénzéből Matolcsi Ádámék személyes vagyona? Miért mondhatja azt a miniszterelnök, hogy a barátai meggazdagodása nem tartozik rá? És mindehhez elszámoltatható mindez egy rendszerváltás után? Hogyan lehetne ezt jogállami módon rendezni? Ezekről fogunk beszélgetni. És hát az apropóját azért a beszélgetésünknek az adja, hogy Puzsér Róberttel, aki itt volt pár héttel ezelőtt, egy nyilvános vitátok van, ami a Válasz Online felületein kezdődött, aztán úgy tűnik, hogy most a Szabad Európa felületein folytatódik, úgyhogy arról is fogunk mindenképpen beszélni, de menjünk akkor szép sorjában, és kezdjük az MNB ügyekkel. Már csak azért is, mert nagyon érdekel, hogy belülről egyáltalán látszódott-e, hogy itt valami tudatos folyamat épül, hogy azzal, hogy egy MNB törvényt beterjeszt, majd félig megszavaz, majd megszavaz a parlament, lehetett-e látni belülről, hogy mi a cél, mi a terv, mi az irány?
Köszönöm szépen először is a meghívást. Ameddig én ott voltam, ugye én azt az időt, amit az MNB-be töltöttem, az a java része a Simor András idejére, az előző elnök idejére esett. Matolcsi 2013 márciustól volt ugye MNB elnök, és én utána még 6 egész hónapot voltam ott, utána mentem az Európai Központi Bankba dolgozni, úgyhogy én csak az első 6 hónapot láttam. Ez egyébként még az az idő, hogy az előtt történt, mikor az alapítványokat létrehozták, azt egy picit később hozták létre. Amit én ott láttam, az a megszállás volt. Én ezt így nevezem, mert ott az történt, hogy amikor megjelent a Matolcsi György, és megjelent az ő néhány ember, akkor ott lekapcsolták a rendszereket, minden rendszert lekapcsoltak, ami a bankban működött, mindenkitől minden jogosultságot megvontak, és mindenkinek sorba kellett állni a főigazgató irodája előtt, hogy bemutassa, hogy ő mit szeretne csinálni, és erre egyesével engedélyt kérjem. Tehát ezt így csináltak, bedugták tulajdonképpen a botot a küllő közé, és az egész szervezetet elfektették, hogy semmi ne történjen, és aztán utána szépen lassan mondhatni, hogy fölépítették, hogy az úgy működjön, ahogy ők szerették volna. Ehhez hozzátartozott az, hogy elbocsátottak embereket, sok ember elment magától, mert nem szeretett volna ebbe a környezetbe dolgozni, és nyilván azok közül, akik maradtak, sokan megtalálták a helyüket az új rendszerben. És így szép lassan, talán szerintem egy év alatt kialakult egy olyan szervezet, vagy egy olyan modell, ami aztán lehetővé tette, hogy mindazt megcsinálják, amiről az utóbbi időben olyan sokat olvashattunk, meg hallottunk.
Próbáljuk meg egy kicsit, bár sok anyag foglalkozik vele a médiában, és sok oknyomozó anyag született nálunk is az elmúlt években, de egy kicsit rendbe tenni azt, hogy mi az, ami törvényes módon történt, mi az, amit törvényt írtak arra, hogy megtörténhessen, és mi az, ami teljesen törvénytelen módon történt?
A legelején hozták létre, vagy kezdjük onnan, hogy az alapítványt hozták létre. Az teljesen törvényes volt. Ugyanis semmi nem tiltja meg, hogy az MNB alapítványt hozzon létre. Pontosabban most már megtiltja, mert éppen frissen egy-két hete talán tettek be egy ilyen módosítást a törvénybe, hogy nem hozhat létre az MNB alapítványt. Ez már nem változtat azon, ami megtörtént. Akkor ilyen tiltás nem létezett. Tehát alapítványt azt létre lehetett hozni. Utána volt egy olyan, valamivel talán egy-két évvel később, talán 2016-ban, ugye, amikor már a oknyomozó újságírók, a civil szervezetek és mindenki érdeklődött, hogy mi van az MNB alapítványok vagyonával, akkor megpróbáltak keresztül vinni egy olyan törvénymódosítást, hogy az MNB alapítványoknak a vagyona, mivel ugye az elvesztette úgymond a közpénz jellegét, az ne legyen nyilvános, meg hogy mit csinálnak velük. Ez át is ment ez a törvényjavaslat, de az Alkotmánybíróság végül elkaszálta, különös módon, így aztán az történt, hogy akkor most végül is van alapítvány, de nincsen elzárva, hanem bele lehet látni már, amennyire bele tudunk ebbe a dologba látni.
Mi az, ami teljesen törvénytelen volt? Vagy minden ki volt találva, és le volt papírozva?
Tehát én azt gondolom, hogy eddig, hogy amit az MNB csinált, hogy létrehozta az alapítványt, az addig törvényes volt. Hogy az alapítványon belül, amit utána végeztek ott a tisztviselők, ugye arról is most lehet sokat olvasni, és ott még lehet, hogyha ezt majd valaki alaposabban kivizsgálja, akkor ki fog derülni, hogy bizonyos mozzanatok esetleg törvénytelenek voltak. De ami az igazán érdekes lenne, az lenne, hogyha azt le lehetne vezetni, hogy tudatosan sok ember együtt játszva, egymással együtt működve játszotta ki a pénzt onnan. Mondjuk a Tiborcz lámpák ügyébe, az Éliosznál lehetett ilyet látni, ugye, ahol sikerült összeszedni az újságíróknak alapvetően, hogy ki kinek mit mondott, az úgy írta ki a pályázatot, hogy aztán az csak a Tiborcéknak legyen jó, és így tovább. Ezt a láncolatot kell összerakni ahhoz, hogy lehessen bizonyítani, hogy valami törvénytelen. Valaki kiír egy közbeszerzést, amit véletlenül a Mészáros Lőrinc megnyer, ez nem törvénytelen önmagában véve. Még akkor se, hogyha hibázott közben. Az is még csak egy közbeszerzési döntőbizottság elmeszeli esetleg, de az még nem bűncselekmény. De hogyha valaki rávesz egy másik embert, hogy az egy bizonyos dolgot úgy csináljon, hogy aztán az csak a valamelyik cég tudja megnyerni, ez így összességében már megvalósíthat egy bűncselekményt, de ehhez az kell, hogy ezt a rendőrség meg az ügyészség összerakja ezt a képet, és aztán a bíróság ugye ez alapján döntést tudjon hozni. A frissebb ügyek közül ugye a nagymesterféle ügyben lehet ezt látni, ami ugye a parkolási botrány, sőt, tulajdonképpen a Schadl-Völner ügyben is ez valamilyen szintig ez megtörtént, hogy összerakták ezt a puzzle-t, hogy akkor kikivel mit csinált.
Még egy fontos kérdés itt az MNB ügyek kapcsán. Ugye azt most már elég jól lehet látni az ászjelentésből is, hogy ugye nagyjából az történt, hogy igen, alapítványokhoz kerültek a pénzek. Az alapítványok úgymond befektetéseket hoztak ebből létre, akár tőzsdéztek is szinte ebből, tehát hogy az ingatlan vagyonokkal úgy játszottak, mintha egy tőzsdei befektetés lenne szinte. De ezekből hogyan lett magánvagyon? Tehát hogyan lett az, hogy Matolcsi Ádám aztán hetente új órákban, új autókkal jelent meg? Hisz azt gondolná az ember, hogy attól még, hogy ott van az alapítványban, hogy az alapítvány befekteti, ahogy Matolcsi György mondja, nem tűntek el ezek a pénzek, ezek ott vannak ingatlanokban, akkor hogy van az, hogy mégis közben azt látjuk, hogy páran meg nagyon meggazdagodtak ebből?
Kezdjük talán ott, hogy mire jó egy alapítvány.
Okay.
Csak néhány szó erejéig. Egy alapítvány az arra lenne alapvetően jó, hogy valaki a magán vagyonát, mondjuk egy milliárdos, azt mondja, hogy ő sok milliárdjából egy milliárdot hátrányos helyzetű diákok oktatására szeretne fordítani, ezért szép régi magyar kifejezéssel alapítványt tesz, beleteszi azt az 1 milliárd forintot, a fölött ő tényleg elveszíti a kontrollját, tehát nem nyúlhat vissza, és nem veheti vissza többet azt a pénzt, ugye úgy, ahogy Kósa Lajos mondta, csak ez magánvagyonnal van így, és akkor utána abból a pénzből mondjuk az befektetik, és annak a hozamaiból támogatják az oktatási tevékenységet. Esetleg egy másik milliárdos is csatlakozik, meg egy harmadik, meg akár elkezdenek bele kisebb összegeket tenni magánemberek, és akkor így akár ez az idők végezetéig támogathatja ezt a tevékenységet. Ennyi egy alapítványnak a lényege. Na most az MNB ezt a konstrukciót, alapítvány, ezt felhasználta arra, hogy ők kit csatornázzanak pénzeket a bankból. Fogták a banknak a nyereségét, és kipakolták egy ilyen alapítványba. Fűztek hozzá mindenféle ideológiát, hogy ez majd arra lesz jó, hogy ők oktatási tevékenységet, meg könyvkiadást, meg egyebeket fognak belőle végezni. Ha most így utólag végignézzünk, hogy mit csináltak, én nem találok benne semmi olyat, aminek bármi értelme lett volna a közvagyon, meg az adófizetők, meg a választópolgárok szempontjából. És ugye a pénzt, amit ugye oda kiraktak, azt, hát mondjuk azt, hogy egy jó szándék, tehát mit tehetett volna vele mondjuk valaki, aki egy okos és jó szándékú ember. Ha befektették volna ezt a pénzt 12 éven keresztül, és mondjuk kerestek volna vele 6%-ot évente, ez nem lett volna lehetetlen az elmúlt 12 évben, egy konzervatív befektetéssel, akkor ez a pénz 12 év alatt éppen megduplázódott volna. Tehát vegyük azt a pénzt, amit beraktak, szorozzuk meg kettővel. És amit ebből majd nem sikerül visszaszerezni, azt mind elbuktuk. Tehát szerintem adófizetői és választópolgári szempontból ez a lényeg, hogy az mind elveszett. Hogy az most kihez került, az egy másik kérdés. Ugye megvették azt a lengyel ingatlan kezelő céget, a GTC-t, és 6 euró volt a tőzsdei árfolyama, és ők 10-ért vették. Megmondom őszintén, én remélem, hogy ott lengyel háziasszonyok is szépen kerestek ezeken a dolgon, hogy az ő 6 eurós részvényüket 10-ért vette meg az alapítvány. Azt kevésbé bánom, azt talán jobb helyre ment, mint ami a Matolcsi Ádám Porsche-jába ment.
De hogy benne de van, csak hogy értsük, elveszett. Tehát hogyha 6 euró, de 10-ért veszik, akkor benne van az, hogy azért veszik 10-ért, mert abból visszacsorog, és magánpénz lesz belőle?
Ezt ki kellene még nyomozni. Uh-huh. Mert rengeteg olyan módszer van, ahogy ki lehet venni pénzeket. Veszek egy festményt 3 millió forintért, beviszem egy galériába, megmondom nekik, hogy adják el az alapítványnak 30-ért. Aztán a 27-et meg majd szétosztjuk valahogy.
Na ez a szétosztjuk valahogy az, igen, amire próbálok rákérdezni, viszont, meg ami talán ez... a legérthetetlenebb az ügyből, hogy válik aztán ez teljesen kivitt magánvagyonnál.
Ezt a rendőrségnek kellene kinyomoznia. Ezt még egy oknyomozó újságíró is csak úgy fogja tudni kinyomozni, hogy véletlenül belefut valami információba. De ezt valójában a rendőrségnek kellene kinyomozni, tanúvallomásokat begyűjteni, és így tovább. És akkor ebből összeállhatna valamennyire a kép, vagy legalábbis egy része a kirakósnak, és akkor lehetne ugye bizonyítani belőle bűncselekményeket, hogy na ott volt egy konkrét mozzanat, és az bizony az valamilyen csalásnak minősül, sikkasztásnak minősül, valami egyébnek minősül.
Lehet ezek után, viszont az az egésznek a vége, hogy maximum azt mondják, hogy felelőtlenül gazdálkodtak. De jó hiszeműen gazdálkodtak. Ők azt gondolták, hogy majd hú de jó lesz ebbe az ingatlan portfólióba fektetni, és ez végső soron a magyar választóknak többet hoz, mint visz.
Hát ez már biztos nem fog szerintem többet hozni, mint amennyit vitt, de
akkor sem, ha elég türelmesek és várnak, nem tudom én, 10 évet, hogy eladják.
Szerintem nem. Úgy fogalmaztam a cikkbe, hogy lehet, hogy egyeseket megtalál majd az állam büntető igénye. Tehát lehet, hogy lesznek olyan emberek, akiket akár tessék-lássék módon, hogy demonstrálják, elő fogják venni őket. Ugye amióta az ügy kirobbant, azóta nem láttuk, hogy nem tudom, vezetőszáron elvitték volna valakit, de mondjuk a Somlai Bálintnak azt hiszem a számláját, meg az autóját lefoglalták. Tehát valamit mégiscsak csináltak, úgyhogy ezt majd meg fogjuk látni, hogy az hová fog eljutni ez a dolog. Úgyhogy lehet, hogy valakiket még meg fog találni az állam büntető igénye.
Ugye Matolcsi György indított egy videósorozatot is arra, hogy megmagyarázza, hogy itt mit történik, és ő igazából azt mondja, hogy hát egyrészt nem tűnt el semmi, tehát ott van ingatlanokban, meg akár festményekben. Másrészt azt is mondja, hogy hát soha olyan profitábilisan nem gazdálkodott az MNB, mint az ő ideje alatt. Tessék megnézni, hogy micsoda vagyonokat hoztak létre. Hát abból tudták például az alapítványokat megcsinálni, hogy jól gazdálkodott az MNB. Ebből mi igaz?
Amikor a Matolcsi átvette a jegybankot, akkor a forint gyengülése miatt keletkezett egy csinos, több száz milliárdos nyereség. Ez azt jelenti, hogy ugye nekünk kevesebbet ért a pénzünk, és az MNB meg ezen keresett. És ezt a pénzt tették ki az alapítványba. Utána még néhány évig nem volt veszteséges a jegybank, de aztán összehozott több mint 2000 milliárd forintnyi veszteséget. Most amikor én az MNB-be dolgoztam, akkor az történt, az volt a nagy eredmény, amire nagyon büszkék voltunk, hogy az éves működési költséget 14 milliárdról levittük 12-re. Nagyon büszkék voltunk rá, tehát közintézmény még ilyet nem csinált. Ez a 14 meg a 12 milliárd, mint egy kis papírhajó úgy hánykolódik ennek a 2000 milliárdos veszteségnek az óceánján. És ugye, hogyha ezzel a 2000 milliárddal vetem össze, akkor az alapítványok által elszórt néhány száz milliárd, az is szintén apró pénz, tulajdonképpen. Tehát az a veszteség, amit az MNB csinált a 2020 után, az igazán nagy elvesztett pénz, azt nyugodtan hozzá lehet adni az államadóssághoz. Ugye most jelenleg úgy néz ki, hogy ott van minusszal a mérlegbe, és nem fizetik be, de ez nem jelent semmit, az ugyanúgy az a pénz az el lett veszítve.
Ezt mivel hozták össze?
Alapvetően két lépéssel. Egy picit bonyolultabb ennél, de talán szerintem a két legfőbb lépést meg tudom belőle én is világítani, bár nem vagyok monetáris politikai szakember. Az egyik az, hogy a Covid idején elkezdtek hiteleket osztogatni kvázi ingyen. kötvény, illetve hitel formájában adtak át pénzt a kereskedelmi bankoknak, amiből a kereskedelmi bankok meghiteleztek vállalatokat, illetve az MNB maga is közvetlenül hitelezett. És ezt tették nagyon alacsony kamattal, időnként nulla kamattal.
Jó, de ezt a világon elég sokan csinálták abban az időben azért, hogy valahogy víz fölött tartsák a vállalkozókat, nem?
Igen. Ettől függetlenül az, hogy víz fölött tartsák a vállalkozókat, tehát itt a javarészét csókos cégek kapták ezeknek a pénzeknek. És utána ugye az történt, hogy az a nagyon magas infláció miatt meg kellett emelni a jegybanki alapkamatot, ami azt jelentette, hogy a jegybanknak ugye tizensok százalékokat kellett kifizetnie, miközben ugye a másik oldalon a nulla meg a kettő százalékok jöttek befele. Uh-huh. És ugye ez okozott egy hatalmas veszteséget.
Erre szokták azt mondani, hogy de hát az MNB-nél van a pénz csinálás módja. Tehát hogyha ekkora a veszteség, akkor miért nem nyomtat több forintot?
Ugye ezt megteheti bármikor, meg meg is teszi, de ha megteszi, és ugyanannyi áru és szolgáltatás mennyiség van az egyik oldalon, és hogy több pénzt tesz a másik oldalra, az azt jelenti, hogy mondjuk 10%-kal megnöveli a pénz mennyiségét kis leegyszerűsítéssel, akkor a dolgoknak az ára följebb megy 10%-kal. Ez nem teljesen így van, mert függ a forgási sebességétől is a pénznek, de hogy egy kicsit leegyszerűsítve infláció árán tud teremteni pénzt. Az MNB soha nem fog csődbe menni, mert magának csinálja a forintot.
Mi az, ami, ugye most a miniszterelnök talán most nagyon sok interjút adott, úgyhogy keresem a gondolataimban, hogy melyik volt az, de talán az Ultrahangban beszélt arról, hogy még az is lehet, hogy a Kossuth Rádión, hogy Matolcsy Györgynek nagy érdeme egyrészt, hogy az MNB-be sikerült nyereséget létrehozni, a másrészt, hogy igazából Matolcsy Györgynek köszönhetik a devizahitelesek, hogy mégiscsak valahogy életben maradtak. Ez így van-e?
Hát a devizahitelesekkel kapcsolatban az történt, hogy ott volt 2014-ben volt egy hosszadalmas vita, meg több különböző intézkedés, és aztán véletlenül éppen a svájci frank árfolyamának az összeomlása előtt sikerült hozni egy intézkedést. Tehát jókor voltak jó helyen, vagy jókor léptek jót, és ez egy nagyon szerencsés dolog volt. Ebből pusztán ennyi igaz.
Menjünk még egy kicsit azon tovább, hogy hogyan alakították a jogi környezetet ahhoz, hogy minden szabályos legyen igazából. Ugye az egyik nagy kérdése lesz majd itt az elkövetkező időszaknak, bármikor történjen is, és hogy ha lesz kormányváltás most, vagy ha lesz egyszer később. A nagy kérdés az lesz, hogy mi soha nem sikerült a rendszerváltás óta, az elszámoltatás, az most valahogy megoldható-e. Mindazok, amikről beszéltünk, amikor azt mondod, hogy csókos cégek kapták a közbeszerzést, hogy hitelekhez olyanok jutottak, vagy azoknak találták ki egyáltalán a hitelkonstrukciót, akik szintén csókosok. Akkor egy, ez bizonyítható-e? Kettő, hogyha közbeszerzést nyertek, vagy hitelekhez jutottak, akkor az jogilag bárhogy megfogható-e?
Hát talán úgy, ahogy mondtam, tanúkkal. Mert ugye az egész NER úgy működik, hogy az informalitáson alapul. Tehát van egy formális struktúrája a rendszernek, hogy működik, de a formális pozíciók nem sokat számítanak. Könnyen lehet, hogy valaki miniszter, de annyi a dolga, hogy aláírja a papírokat, amiket elé tegyenek, meg minden nap hülyét csináljon magából a sajtótájékoztatón, de ő nem irányít semmit. És lehet, hogy van egy úgynevezett háttérember, egy valamilyen kommunikációs guru, akinek se jövedelme nincsen, semmit nem tudunk róla, és valójában ő irányít. Tehát az informális struktúra meg a politikai család irányítja az egészet, és papírozni meg nem nagyon papíroznak. De úgy tűnik, hogy azért hagynak maguk után nyomokat, mert amiket már említettünk ügyeket, azokban is az történt, hogy sikerült tanúkat találni, volt, aki kinyitotta a száját, beszélt, és így tovább. Tehát nem lehetetlen, hogy még elő fognak kerülni ilyen dolgok, de szerintem alapvetően azzal a módszerrel, hogy a rendőrség tanúkat keres, meg vádalkukat köt az ügyészség, és akkor ezzel majd talán össze lehet valamennyire állítani a képet, mert papírozáshoz nem sok van, úgy tűnik.
Mi az a jogi forma, amit megtaláltak, vagy mi az a közbeszerzési forma, amit megtaláltak ahhoz, hogy működjön ez a rendszer, hogy folyamatosan egy olyan gazdasági gépezetet tartsanak fönt, ami most már nem egyszemélyű Simicska Lajossal való egyezkedés és bizniszelés, hanem mondjuk az új tőkés osztálya, hogy nevezik, annak a létrehozása, annak a megtámogatása, és hol van itt az erkölcs és a jog határa. Mert ugye sokszor azt mondják, hogy hát mennyivel jobb, hogy Mészáros Lőrinc nyer, mint hogyha a Strabag nyerne, hisz ő magyar vállalkozó, magyaroknak adja a pénzt, és a többi.
Hát ez egy kicsit, ez több kérdés volt talán egyszer, de akkor hagyj vegyem ezt először, ami a végén volt, ezt a Mészáros Lőrinc vagy Strabag kérdést. A választópolgárok és az adófizetők szempontjából teljesen mindegy, hogy a Mészáros Lőrinchez vagy a Strabaghoz megy a pénz. Az a kérdés, hogy ki és mennyiért építi, tehát az a kérdés, hogy mennyiért építik meg az utat, és hogy jól minőségbe építik-e meg az utat.
Illetve, hogy amit kapnak érte pénzt, azt utána hol költik el?
Nem.
Nem?
Nem. Most azzal jobban járunk, hogy a Mészáros Lőrinc az Adrián költi el a pénzt, fölveri az ingatlanok árát a Balaton körül, és... még nem tudom, miért járunk ezzel jobban? Ezzel a politikai család jár jobban. A nemzeti tőkésosztály az magát a NERT jelenti, a politikai családot. Ők jól járnak vele. De mi választóként, adófizetőként ezzel egyáltalán nem biztos, hogy jól járunk. A másik meg az, hogy az Európai Unióban, ugye, hogyha közbeszerzésről beszélünk, nincs ilyen, hogy nemzeti elbánás, meg helyi elbánás. Szoktak politikusok ilyeneket mondani, hogy a debreceni vállalkozók nyerjenek, meg a magyar vállalkozók nyerjenek. Nincs ilyen az Európai Unióban, ez egy alapelv, hogy a közbeszerzésekre az összes Európai Unión belüli cégnek egyenlő eséllyel kell tudni indulni Európa minden országában. Uh-huh. Ez maga az elv az EU-ban.
Uh-huh. Hogy alakult ki az az elmúlt 15 évben, és mi a formája annak, hogy ha a közbeszerzésen elindul Mészáros Lőrinc cége, akkor nagy valószínűséggel azt Mészáros Lőrinc is nyeri meg. Mi maga a forma, ami miatt ez megvalósulhat?
Nem az történt, hogy a közbeszerzési törvényt változtatták meg olyan módon, hogy ne lehetne lebonyolítani tisztességesen egy közbeszerzést. Általában le lehet, vagy le lehetne. Hanem ugye amikor például meghatározzák az alkalmassági feltételeket, meghatároznak más szerződési feltételeket, vagy egyébként olyan feltételeit a közbeszerzési eljárásnak, ami befolyásolja azt, hogy hányan tudnak ajánlatot tenni, akkor ezt arra tekintettel teszik meg, hogy tudják, hogy a piacon kik vannak, és akkor úgy fogalmazzák meg, hogy csak az egy valaki tudjon ajánlatot tenni, illetve, ami valószínűleg még ezen kívül szerepet játszik ebben, hogy aki meg nagyon púposkodik, arra meg rászólnak, hogy ne csináljon ilyet, mert nagyon rosszul fog járni.
Az mit jelent, hogy rászólnak?
Hát gondolom, informálisan jelzik neki, hogy ne induljon el a közbeszerzésen. Uh-huh. Majd elindulhat egy másikon. Uh-huh. Vagy majd valamilyen más módon kompenzálják, domestikálják, őt is beveszik a körbe. Vagy ha nem veszik be, akkor kicsinálják. Tehát ez szerintem azért ennek sokféle módja van. Itt egy maffiáról beszélünk alapvetően, és nyilván a maffia minden létező eszközt felhasznál, amit tud.
Az Európai Uniós pénzek érkezésének az egyik feltétele az az átlátható közbeszerzés. Elvileg ebben történtek lépések, ugye amikor próbáltak egyezkedni az Unióval, aztán mostanra ezt elengedte a kormány, de még volt egy kör, amikor próbáltak egyezkedni. Létrejött ugye egy korrupciót vizsgáló hatóság is, amiben még ugye a Transparency is jelölt, tehát hogy voltak olyan próbálkozások, amelyek jóhiszeműen ténylegesen valamit fehérítettek volna a rendszeren, vagy pedig az unió felé legalább egy szépségtapasz lett volna. Látszik-e, hogy bármi is féket jelentene, tehát például egy ilyen uniós pénz visszafogás, és annak az elérése, hogy mégiscsak érkezzenek a pénzek, módosított-e a kormány hozzáállásán?
Akkor először hagyd térjek vissza arra, hogy milyen intézkedéseket hoztak. Tehát ezek a papucsorán pamutbojt kategóriája az, hogy is hívják azt a...
Pompom.
Nem azt, hanem azt a szervezetet, de most nekem mindig a szuverenitás...
Igen, mert hasonló
az,
a nevük,
hanem
igen.
Ez egy másik társaság.
Igen.
Valami integritással kapcsolatos.
Integritás hatóság.
Igen. Igen. Akit valami ember vezet, akit lebuktattak, hogy a feleségének autó
igen.
Vett.
Igen.
Jó, tehát
igen.
Ez a papucsorán pamutbojt kategóriája, kerestek oda valakit, aki egyébként a PricewaterhouseCoopers-nél dolgozott, ez volt neki a fő attribútuma, ami miatt ugye ez hitelesítette őt,
és akkor odavették, és onnantól kezdve egy bolha cirkusz kezdődött. A legtöbb közbeszerzési hibát ez az integritás védelmi hatóság követte el. Számtalan elbukott ügyük van a közbeszerzési hatóság előtt, és tényleg rosszul csinálták. Tehát ez az egész csak arra volt jó, hogy tulajdonképpen egy ilyen pseudo intézkedés, hogy mintha csináltak volna valamit, de valójában nem csináltak semmit. Mint az operatív törzs volt, meg a járványügyi tájékoztatás, az operatív törzs az minden nap kijelt, csak nem tájékoztatott, hanem úgy csinált, mint a tájékoztatna. Tehát ez tulajdonképpen ezek ilyen pseudo intézkedések, semmi jelentősége nincsen. És semmit nem változtat azon, hogy működik valójában. Nem abban van a hiba alapvetően, hogy a jogszabályok rosszak lennének. Persze, van olyan biztos, hogy akkor úgy, nem tudom én, úgy változtatnak meg egy jogszabályt, hogy pont a valamelyik neres oligarha tud éppen telket venni a Balaton partján és senki más, mert éppen úgy módosították a faluba a helyi építési szabályzatot. Van ilyen. De hogy alapvetően nem a jogszabályokban van, nem a közbeszerzési törvényben van elrejtve a hiba, hanem ugye maga ez az informális mechanizmus, ami az egész rendszert irányítja. Ugye ez viszi olyan irányba a dolgokat, minden fogaskerék abba az irányba forog, hogy a végén a pénz azon az oldalon csorog ki.
De jól értem, hogy igazából azt mondod, hogy megfogni ezt majd azzal lehet, hogyha egy politikai változás jön, akkor az ilyen dominó hatást ér el, és hogy sokan majd menteni akarják a bőrüket azzal például, hogy elkezdenek vallani, megbeszélni, meg bizonyítékokat feltárni.
Ez a rendszer, ami itt van, ez egy úgynevezett egypatrónusos rendszer. Tehát Magyarországon mindenki tudja, hogy ki az az egyetlen ember, akinek a kezébe összefutnak a szálak. Ez nem kérdés. Mondjuk más olyan országokban, ahol patronálisan működik a rendszer, és vannak hasonló informális struktúrák, például a Románia, ott ez nem így van, ott van több oligarha, és akkor mondjuk az egyiknek a zsebében van az ügyész, a másikében a rendőrség, a harmadikében a bíró. Igen, és akkor ott van egy ilyen kollízió, és akkor ebből hol az egyik megy a börtönbe, a másik a parlamentbe, hol fordítva. Nálunk ilyen nincs, mert teljesen egyértelmű, hogy ki van a rendszer tetején, az is, hogy ki van alatta, és tényleg a minisztertől a közmunkásig mindenkinek megvan a helye a rendszerbe, mindenki tudja, hogy kinek jelent. Ez ki van alakítva, konszolidált maga ez a patronális rendszer. Tehát, hogyha ennek tényleg sikerül levágni a fejét, akkor tényleg olyan lesz, mint a szétrúgott hangyaboly, hogy mindenki szanaszéjjel fog szaladgálni, és akkor hát ebben a formájában meg fog szűnni az egész.
A miniszterelnök már sokszorra, ugye általában azt szoktam mondani, hogy nem foglalkozom üzleti ügyekkel, most ennél egy kicsit tovább ment az Ultrahangnak adott interjúban, és de azt nagyon eltávolította magától, hogy ő egyáltalán tudna arról, hogy mi történik, mint hogyha ugye példának hozza föl, hogy hát az ő osztálytársai közül nincs senki, aki milliárdos lenne, volt osztálytalálkozón.
Biztos hogy ott, így van, igen.
És hogy hát még állandóan emlegetett 60 pusztához sincs neki semmi köze, az az ő édesapjáé, igen, akinek jó egészséget kíván.
Igen.
Ebből azért az következik, hogy ő annyira távol tartja magát ettől.
Szabadban.
Szóban, és lehet, hogy papíron is.
Biztosan.
Hogy amit most az előbb mondtál, hogy mindenki tudja, hogy ki van a tetején, az mégis bizonyíthatatlan.
Ezt nem kell bizonyítani, elég, ha már nincs a tetején. Tehát ahhoz, hogy megváltoztassuk, ahhoz ezt nem kell bizonyítani. De ő nem csak ezt fogja eltávolítani magától, hanem azt is, hogy mondjuk felelős lenne azért egyetlen, ami itt Magyarországon mondjuk történt a jogalkotás területén. Számtalan olyan eset volt a 2010-es évek elején, amikor ő kihagyott szavazásokat a parlamentben. Rengeteg olyan csúnya dolog van, amire ugye mai napig is emlékszünk, Orbán Viktor nem volt ott a parlamentben, ő azt nem szavazta meg. Lemerem fogadni, hogy amikor egyszer ezért számon fogják kérni, akkor azt fogja mondani, hogy hát ő azt nem szavazta meg, frakció eldöntötte, ugye a Fidesz-KDNP frakció, parlament eldöntötte, ő a kormányfő feladata a végrehajtás, végre kell hajtani a törvényeket, és nem kritizálni őket. Nem lennék meglepve, hogyha egyszer ezt mondaná. Volt ez a törvénymódosítás, ami a Pride-ot lehetetlenítette el. Ott se volt a Orbán Viktor, ő nem benyújtó.
Igen, ott páran voltak, akik nem voltak jelen, igazoltan távol voltak.
Így van, igazoltan távol voltak, az Orbán, a Rogán, meg talán még egy valami. valaki igen. Még. Oké. A többinek kellett megszavazni, a Becsó Zsoltnak, vagy a Becsó Károlynak, vagy nem tudom most melyik van épp a kettő közül, de nekik kellett megszavazni, tehát ezeknek a mamelukoknak, akik benn ülnek, ebből a szempontból nekik kell elvinniük a balhét. Ők ezért kapják a fizetésüket, hogy felelősek legyenek ezért az egészért. A magánnyugdíj vagyon elvételétől kezdve az összes többi törvényalkotási dologért, amit az elmúlt 15 évben megcsináltak.
Lázár János is nagyon sokszor mondja azt, hogy hát nézzék meg Orbán Viktort, ő mióta ismeri, ugyanabba a cipőbe jár, nem érdeklik a luxizások, és a biztos. Többi, és a többi. És úgy tűnik, mintha a miniszterelnöket személyes életében valóban nem érdekelné a luxizás. Miért kell mégis akkor ez a vagyonfelhalmozás?
Én megint abból a szempontból közelíteném ezt meg elsősorban, hogy én nem a pszichológusok vagyok, és azt hiszem, hogy mint választópolgárok, adófizetők, nem ez a dolgunk feltétlenül, hogy megértsük a stratégiájukat, meg megértsük a neurózisaikat, meg a mániáikat, hanem az, hogy ugye olyan országot tudjunk építeni, amiben ez nem történik meg. Tehát, hogy én ebben nem nagyon szoktam energiát fektetni, hogy ezen gondolkodjak, hogy most akkor ő ezt miért csinálja.
Volt már egy vita 21-22-ben, amikor Márki-Zay Péter megnyerte az előválasztást, és akkor utána próbálták a struktúrát felállítani arról, hogy ha jön egy kormányváltás, akkor egyáltalán mit lehet kezdeni, mindezekkel, amikkel most is beszéltünk, és a jogi struktúrákkal is mit lehet kezdeni. Akkor Flek Zoltánék és a köre elég hosszasan írta, Flek Zoltán még egy könyvet is írt végül ebből az egészből.
Utólag,
igen. De hát azért volt egy utólag nézve, nem tudom, hogy elvesztegetett idő meg vita-e arról, hogy nem jogállami eszközökkel helyre lehet-e állítani a jogállamot. Ez nyilván a gazdasági kérdésekre és az elszámoltatásra is mindig az lesz. Uh-huh. Erről is írtál te korábban már. Hogy látod, egyrészt elvesztegetett vita volt-e az, vagy abból sok mindent le tudunk szűrni mostanra, át lehet ültetni, akár a Tisza vagy bárki jön az Orbán rendszer után, tudja-e azt hasznosítani?
Szerintem erre nem érdemes sok szót pazarolni. Tehát a Márki-Zay Péter az ugye egy közjogi munkacsoportot hozott igen. létre a Flek Zoltán vezetésével. Csak a Flek Zoltánt ismertük belőle, a többi embert, megmondta Flek Zoltán, állásfértési okokból nem tudhatjuk, hogy ki az. Tehát egy titkos munkacsoport dolgozott azon, hogy milyen legyen Magyarország közjogi berendezkedése. Ez egy vicc volt önmagába véve. Utána egyébként előbújtak érdekes módon, és a kis zöld könyvet kiadták, és akkor már lehetett őket látni. Ugye többen közülük amúgy rendszeresen szerepelnek a médiában. Ők az alkotmányjogi alkímiát próbálták feltalálni, hogy lehetne feles többséggel a kétharmados ördöglakatból kibújni. Én nem olvastam a kis zöld könyvet, nem tudom, hogy ők oda mit írtak le. A megoldás az szerintem ugye az lenne, hogy egyszer a kétharmadot kellene előállítani, amivel aztán üstöllést az első nap mindenféle késedelem nélkül meg kellene tenni azokat a változtatásokat a kétharmados jogszabályokba, ami utána biztosítja azt, hogy demokratikusan tudjon tovább működni az ország. Jelesül a választási rendszer, meg még néhány egyéb dolog, ezt össze kellene szedni. És azért mondom, hogy késedelem nélkül, mert ugye, ha mondjuk megszerzi a Tisza a kétharmadot, az első nap biztos kétharmada lesz. De hogy utána, mikor esik szét a Tiszának a frakciója a parlamentbe, azt nem tudjuk, mert ugye kialakulhat ilyen is. És hogyha az megtörténik, akkor odavész a kétharmad, és akkor megint nem tud lenni megállapodás, és nem szabadulunk meg egyszerűen a rendszertől, hiába, hogy egyszer már előállítottuk azt a történelmi pillanatot. Tehát szerintem a legeslegfontosabb az ez lenne, hogy kész legyen az a jogszabály, amit a parlament első, az új parlament első ülésnapján 2026-ban benyújtanak, és létrehozzák vele az arányos választási rendszert. Mert utána, ha ez egyszer létre van hozva, utána már széteshet a parlament, bármi történhet, arányos választási rendszerben fogunk választani, de az már egy demokratikus ország lesz.
Mi a garancia arra, hogyha egy új pártnak adjuk meg ugyanazt a kétharmadot, amit megadtunk 2010-ben a Fidesznek, akkor nem ugyanúgy járunk az új párttal, mint ahogy jártunk a Fidesszel?
Garancia erre nincsen. De a Fidesz az úgy kapta meg a kétharmadot, hogy ő nem beszélt arról, hogy egyébként a rendszert azt meg szeretné változtatni. Most a Magyar Péter beszél arról, hogy ő a rendszert meg szeretné változtatni, csak arról nem beszél, hogy hogyan. És ezért szerintem ezt a témát elő kellene venni, és annak az kellene, hogy legyen a végeredménye, hogy mire odaérünk jövő tavasszal, addigra ki legyen dolgozva, hogy mi lesz az a választási rendszer, meg egyéb szükséges közjogi módosítások, amit azonnal meg lehet lépni azért, hogy utána demokratikusan tudjon működni az ország.
És akkor itt eljutunk lassan a vitátokig Puzsér Róberttel. Mert hogy ugye ő azt mondja, hogy most mindent félre kell tenni, be kell állni, a teljesen mindegy, hogy milyen sérelmek vannak, milyen jogos kritikák vannak, hogyha az Orbán kormány leváltása a cél, akkor kétharmadot kell adni a Tiszának, és mindenkinek nagyjából ezen kell dolgoznia. Te meg ugye azt mondod, és azt írtad a cikkedbe, hogy hát azért nem kéne előre feltenni a kezünket, hanem kellene bizonyos garanciákat kérni, vagy feltételeket támasztani, akár a visszalépő politikusoknak, akár Puzsér Róbertnek a támogatásért cserébe. Erre mondja azt Puzsér, és akkor, hogy hát de miért támasztanánk? Magyar Péternél van minden adó, igazából se a Momentumnál, se a Kutyáknál, se Puzsér Róbertnél nincsen semmi olyan, amit ki tudna játszani Magyar Péterrel szembe, ha Magyar Péter azt mondaná, hogy hát akkor ne támogassál.
Igen.
Akkor ennyi történne.
Bontsuk ketté ezt a kérdést. Először beszéljünk erről a garancia dologról. Én azt hiszem, hogy ezt talán a Puzsér Róbert is félreértette, és mások is egészen biztosan félreértették, akik visszajeleztek nekem. Arra persze nincs garancia, hogy a Magyar Péter mit fog csinálni, mert bármit csinálhat. Na de én azt a garanciát keresem, azokat az intézkedéseket, hogy meglegyenek ígérve, amik garantálják a köztársaság visszaállítását. Tehát ha például van egy javaslat, ami egy működőképes dolog, hogy akkor hogy néz neki a választási rendszer, ha azt elfogadják, az garantálja a köztársaság visszaállítását.
És ez nem elég garancia, hogy az, arról beszél folyamatosan Magyar Péter, hogy ő népszavazásra fogja bocsátani azt, hogy például, hogyha egy új alaptörvény születik, hogy ő az összes fontos kérdést azt egy társadalmi vitára akarja küldeni, és akár népszavazással a végén megerősítetni. Ezek nem elég garanciák?
Ez nagyon jól hangzik, de nem erre van szerintem szükség, hanem arra, hogyha végre 15 év után sikerül egyszer oda jutnunk, hogy az ördöglakatot kinyitjuk. Mert ugye már tudjuk jó pár év, hogy az ördöglakatot úgy lehet kinyitni, hogy valakinek össze kell gerebjézni a kétharmadot. Már többször volt erre mindenféle próbálkozás, koordinált választás, előválasztás, mindennel megpróbálkoztunk, szuper jó vizsgázott a magyar társadalom együttműködésből tulajdonképpen ezekben az ügyekben, és most van egy ilyen lehetőség. És most, hogyha ő azt mondja, hogy akkor majd ő népszavazásra akarja bocsátani, mit akar népszavazásra bocsátani? Ameddig nem mondja meg, hogy mit, addig a ki játszik ilyet, majd megmondom, milyet játékot játszuk Magyar Péterrel. Szerintem meg mondja meg, hogy mit. És majd ahhoz rendeljük hozzá
igen,
a támogatást.
Igen, ő azt mondja, hogy nem ő neki kell elmondania, hogy mit, hanem hogy ezt a választókkal együtt kell kialakítani. Ugye ez a válasz erre.
Igen, csak sajnos ugye az történik, illetve nem sajnos, hanem ez bizonyos szempontból szükségszerű. Jelenleg ugye úgy működik a politikai rendszer, hogy van Orbán Viktor, aki uralja a Fideszt. Ő mondja meg, hogy ki lesz fideszes parlamenti képviselő, az ő pecsét, gyűrűjét csókolják meg 60 pusztán. Utána lemennek a választások, beülnek az emberei a parlamentbe, akik megszavazzák őt miniszterelnöknek, és megszavaznak minden mást is még, amit kér. Ennyi a rendszer. Az ő kezében így összpontosul a törvényhozói és a végrehajtói hatalom, mert ő irányítja a parlamentet, meg még a kormány is az ő kezében van. Magyar Péter az ezt a szerepet fogja átvenni. Hogyha lehet így fogalmazni, az Orbánságot, hogyha az Orbánságot kisbetűvel, mint funkciót képzeljük el, ő az Orbánságot fogja átvenni. Az ő kezébe lesz a parlamenti kétharmados többség adott esetben, van egy pártja, amit ő egy személyben irányít, ő fogja irányítani a frakcióját, tök mindegy, hogy ő lesz a miniszterelnök vagy az egyik embere, mert azt is ő fogja irányítani, az ő kezébe fog ugyanaz a hatalom összpontosulni. Ő Orbántól átveszi az Orbánságot. De ahhoz, hogy ez ne csak egy Orbánváltás legyen, hanem egy rendszerváltás, ahhoz tudnunk kellene, hogy mik azok a dolgok, amit ő meg fog tenni azért, hogy ez a hatalom, ez kimásszon szépen majd az ő kezéből legkésőbb 4 év múlva. Mert ha 4 év múlva van egy arányos választási rendszerbe elvégzett választás, hát ott már nem ezek a szavazati arányok fognak létrejönni, akkor már lesz értelme indítani egy szociáldemokrata pártot, még ha csak 10%-ot ér el, akkor is egy liberálisat, egy baloldalit, egy nem tudom milyent, és akkor, ha szerencsénk van, úgy fog kinézni a parlament, mint Hollandiában, hogy a legnagyobb pártnak van 20%-a, és koalíciót kell kötni, És akkor hát ez jelenti azt, hogy kiszabadultunk ebből a szabadulószobából, amit Orbán Viktor épített.
Na igen, de ugye az a kérdés, meg te ugye azt írtad, hogy például amikor a Momentum azt mondja, hogy nem indul el a választáson, akkor ezt nem csak úgy be kéne jelentenie puszira, hanem cserébe kéne kérnie valamit.
Igen.
Ezt. Igen, és hogyha nem kapja meg, akkor mi van?
Ha a Momentumnak, meg Jámbor Andrásnak fontos, hogy milyen országban élünk, és nem csak az a fontos, hogy ők szereznek-e mandátumot, vagy nem szereznek, akkor mondhatnák ezt például, amit én mondok, hogy a Magyar Péter mondja meg, hogy hogyan fogja a rendszert átalakítani,
okay, és ez a feltétele mondják, és a nem mondja meg, akkor mi van?
Például akkor nem lépnek vissza, elindulnak, és megakadályozzák Magyar Pétert abba, hogy megszerezze a hatalmat.
De akkor azt is megakadályozzák, hogy Orbán Viktor megbukja.
Hát igen, akkor még marad 4 évig.
És az jobb, mint hogyha most...
Én azt gondolom, hogy a Magyar Péter akkor lehet, hogy egy kicsit elgondolkozna. Jelenleg semmi nem kell, hogy őt elgondolkozásra késztesse, mert mindenki támogatja őt. Szerintem lehet, hogy én még az egyetlen ember az országban, aki erről beszél. Úgyhogy mindenki nagyon támogatja őt, senkinek nem kell neki válaszolnia, senkit nevel nem kell foglalkoznia, nem kell lejönni a teherautó platóról és leülni egy asztalhoz, hogy megbeszéljük azt, hogy hogy lesz.
Mi lenne ennek a formája? Egy új ellenzéki kerekasztal?
Hát a politikusok, választjuk ketté politikusokra, meg ilyen mindenféle egyéb beszélő fejekre szerintem. A politikusok, ők ugye megzsarolhatnák Magyar Pétert, mondhatnák azt, hogy Péter, nincs visszalépés, hogyha nincs tárgyalás. Tehát mi visszalépünk szívesen.
De nem arról beszélnek a választók 2018 óta, hogy ezért ők megbüntetik azt a politikust, aki ezt mondja? Tehát lehet, hogy ezt mondják Magyar Péternek, de a választó... tudni fogja a választó fülkében, hogy mondjuk, ne nevezzünk meg, mondjuk X politikus igen, mégiscsak elindult vele szembe, akkor nem az lesz, hogy ő megakadályozza Magyar Péter győzelmét, hanem az lesz, hogy a választó tudni fogja, hogy a Fidesz győzelmét erősíti az, aki elindul.
Mostantól visszalépni még elég sokáig lehet. Tehát ezt a dolgot még lehet lebegtetni. Nekem az is furcsa, hogy miért van az, hogy több mint egy évvel előtte már hátraarcot csináltak és elszaladtak.
Nem azért, mert az a tapasztalat, hogy ezek a viták, amik még a választás napja előtti is benzinkutakon zajlottak, hogy ki kinek lép vissza és nem, az tette tönkre az elmúlt választásokat?
Nem, ez maga a politika. Hogy milyen országban fogunk élni. És hogyha ők nem arról beszélnének, hogy neki lesz-e mandátuma, vagy nem lesz, meg hogy ő megmérte a körzetében, mint Jámbor András, hogy ő neki nem lesz, és akkor őt nem érdekli az egész, és visszalép, hanem arról, hogy milyen országban szeretnénk élni, akkor a választók is másképp gondolnának rájuk. Mert akkor ugye azt mondanák, hogy igen, tényleg ez az ember vissza akar lépni, de hát értelmes, amit mond, mert azért akar visszalépni, hogy valami jobbat érjünk el. Hagy tegyem még hozzá, hogy ez az ő, tehát ez lenne nekik is az érdekük, a kisebb pártoknak, hogy legyen egy olyan választási rendszer, amivel most nem, de 4 év múlva eséllyel mehetne mindegyik a parlamentbe, ez lenne talán a legfontosabb nekik is, amit el kellene érni. Az értelmiségiek, meg mindenféle egyéb beszélő fej, ott meg ugye arról lehet beszélni, hogy akkor támogatja, vagy nem támogatja. És akkor sokan kinyilvánítják, hogy ők támogatják a Magyar Pétert, mindenféle feltételek nélkül ők ezt a dolgot támogatják. Ezek az értelmiségiek azt tehetnék meg, hogy elmondják azt, amit én is elmondok most, és akkor adott esetben ezt egyébként össze is foghatnának, tehát lehetne erről közösen is beszélgetni, és rákényszeríteni a Magyar Pétert, hogy akkor itt van egy fehér asztal, és ott még van egy szék, és jöjjön, üljön le, és beszéljük meg, hogy hogy legyen.
Ruf Bálint szokta mondani, hogy Márki-Zay Péter nagyjából ott rontotta el, amikor ehhez az asztalhoz leült.
Milyen asztalhoz?
Amikor leült egyezkedni az összes addig a politika színpadán lévő párttal,
nem a pártokkal kellene leülni Magyar Péternek egyeztetni, ezt most én az értelmiségére, meg mindenféle olyan emberre mondtam, aki valamennyire artikulálja legalább így a maga számára, hogy ő milyen országban szeretne élni.
És nem lehet, hogy ezek a beszélgetések folynak, csak megtanulták az elmúlt évtizedben, hogy lehet, hogy ezt nem kell kirakadva tenni?
Hát van egy magyar kifejezés erre, hogy mikor a beszélgetés az ajtó mögött folyik, azt mutyinak hívjuk.
Hát vagy tapasztalat, hogy az elmúlt években bármi, ami a nyilvánosság előtt zajlott, azután a propagandagépezet olyan egy perc alatt szedte szét, hogy mielőtt tartalmi, érdemi valami kijött volna abból, már tönkre volt téve a beszélgetés.
Lehet, hogy a Magyar Péter ettől tart, és ezért nem beszélget, de bocsánat, itt mi vagyunk a megrendelők, ő meg a vállalkozó. Nekünk azon kellene gondolkozni, hogy mi milyen házban szeretnénk élni. Ő meg a vállalkozó, ő meg a megbízást szeretné megszerezni a ház megépítésére. Na most, hogyha ez így van, akkor ilyen vagy olyan módon, de kéne neki foglalkozni azzal, hogy mi milyen házba szeretnénk élni. Mert most jelenleg az történik, hogy ő mondja meg, hogy milyen házba fogunk élni, és egyébként azt a választást kínálja, hogy akkor meg lehet őt szavazni, aki meg nem szavazza meg, az meg nyilván orbánista. Ami egy hamis dilemma, mert azért ennél sokkal bonyolultabb a helyzet.
Mert ennél az asztalnál pont ezt mondta
Magyar Péter. Érthető az, hogy a Magyar Péter az a fideszes szavazatokat akarja megszerezni. Ennek egy nagyon egyszerű matematikai oka van. Van mondjuk egy kis település. Van ott mondjuk 45 szavazata a Tiszának, 55 a Fidesznek jelenleg. Ha Magyar Péter szerez még 10 szavazót, akkor olyat, aki eddig nem szavazott, de most meggyőzi őket, az 55-55 lesz, az egy kiegyenlítés. De ha át tud hozni 10-et a Fidesztől, akkor ő fog már 55-45-re vezetni úgy, hogy csak a politikailag aktív embereket mozgatta továbbra is, és nem vont be újakat. Tehát sokkal értékesebb egy fideszes szavazó, mint egy nem fideszes szavazó az ő számára, és ezért van az, hogy ő ugye el kell, hogy játssza az új Orbánt, a fiatal Orbánt, a romlatlan Orbánt, a nagy reménységet. Ő pontosan ugyanazokat az embereket vonza magához, akiket Orbán is magához vonzott. Rengeteg ilyen ember van az országban, aki ugye abba hisz, hogy kell egy vezér, és az majd jót fog nekünk tenni, és ő ezért erre hajt, meg a kommunikációját ennek a szolgálatába állítja. Én ezt értem. Ez az ő stratégiája, én nem akarom a stratégiáját minősíteni, meg kétségbe vonni, csinálhatja így. Én a választópolgár nevében igyekszem fogalmazni.
Világos. A Tisza kongresszusán nem láttál tad jeleit annak, amit te most kérsz?
Minek? Bocsánat, hogy visszakérdezek.
Programalkotásnak, vízió felvázolásának, nagyjából annak, hogy mire is kérő felhatalmazást.
Az én személyes kedvencem az az ezermester hálózat, ami majd a nyugdíjasokat fogja megsegíteni. Ez a kedvenc programpontom a Tiszától. Amiről én beszélek, a közjogi rendszer megváltoztatása, mint alap, ezt a témát, ezt nagy évbe kerüli.
Hát néha napján azért beszél róla, csak azt mondja, hogy ez egy olyan értelmiségi vita, és igen, mondjuk annyira sok idő ment el például pont Flex Zoltánékkal, hogy lehet, hogy nem erről, igen, lehet, hogy a választók előtt nem erről kell beszélni. Egyébként lehet értelmiségi körökben erről beszélni. Szerintem ott még beszélt is azért pontosan arról egyébként, hogy egy olyan választási rendszert kell létrehozni, még arról is, hogy akár a mandátumukat visszaadnák, és egy új választást kiírni, hogyha létrejött az a közjogi rendszer. Ezekről beszélt ő korábban.
Nem ez van a programban. A programban egyetlen közjogi természetű vállalás van, amit többször megismételt, az egy populista dolog, hogy senki nem lehet majd kétszer miniszterelnök. Uh-huh. Ennek aztán a világon semmi jelentősége nincsen, meg értelme sincs.
Szerinted látszik-e egyébként a közgondolkodásban, hogy milyen rendszert is kellene létrehozni? Tehát vissza kéne térni a 2010 előtti állapothoz, vagy takarítsuk le az asztalt, és találjunk ki egy teljesen új köztársaságot.
A negyedik magyar köztársaságot kell létrehozni, ami egy új köztársaság lesz, tehát nem a harmadikba megyünk vissza, ez teljesen biztos, hogy egy másikat kell létrehozni. És ugye, hát itt van egy csomó nyitott kérdés, amiket ugye meg kellene beszélni, hogy ez hogy működjön. Egy köztársaságban, ami biztos az, hogy kell, az az arányos választási rendszer. Mert az eredményezi azt, hogy hát nem nekünk kell 10 millióan beülni a parlamentbe, mert ezt sajnos nem tudjuk megcsinálni fizikai korlátok hiányában, hanem beküldünk 200 embert magunk helyett. De akkor annak a 200-nak olyan 200-nak kéne lenni, aki tényleg minket képvisel, és rájuk bízzuk fizetésért, hogy egész nap a nevünkbe vitatkozzanak, és meghozzák azokat a döntéseket végül, amiket kell. A parlament, a legszebb parlament a világon, az arra való, hogy vitatkozzanak benne. Arra épült. Ehhez képest a története során, amióta megépült, javarészben mamelukok ültek benne, akik gombokat nyomogattak parancsra. Tehát oda kellene eljutni, hogy ott ugye valóban folyjon egy vita, és ehhez kell arányos választási rendszer. A többi, az meg egyébként a nyugat-európai országokból le lehet általában másolni, hogy ott mit, hogy csinálnak. Van ilyen, hogy most akkor az ügyészséget, vagy a főügyészt a parlament válassza, vagy tegyük be a kormány alá, mind a kettő működőképes, és így tovább. Ezeket is nyilván meg
hát igen, ugye erre szoktam mondani a Fidesz, meg Orbán Viktor is, hogy hát a magyar rendszer is olyan, amire minden elemére találni egy-egy európai országot, ahol van példa. Az egy más kérdés, hogy így összességében nincsen sehol ilyen rendszer.
Nem. Olyan a választási rendszer, amilyen itt van, ennyire aránytalan, győztes kompenzációval, meg mindenféle egyéb csalafintossággal, ilyen sehol nincs.
Igen, erre mondom, hogy minden eleme külön-külön megtalálható, így egyben nincsen sehol. Ezt
de ezt egyben kell nézni.
Ez világos.
Mert hogy a választási rendszer az egyben adja ki azt, hogy hogyan fognak minket képviselni, meg hogy hogyan lehet oda eljutni. Szerintem Magyarországon az elmúlt 15 évben olyan ember kezdett csak el politikával foglalkozni, aki úgy gondolta, hogy ő ebbe a sárdoválásba mazohizmusból, vagy egyébként tiszta számításból részt vesz. Okos ember nem ment a politika közelébe, mert nem volt értelme. Ha arányos lenne a választási rendszer, az nagyon megváltoztatná a politikai térképet, mert hirtelen megjelennének olyan emberek, akik eddig nem foglalkoztak a politikával, de most azt tudnák mondani, hogy van értelme csinálni egy konzervatív pártot. Lehet, hogy csak 10% fog ránk szavazni az egész országból, de hát az pont jó, azzal megyünk a parlamentbe, és még lehet, hogy a végén még a koalícióba is be tudunk kerülni, vagy ha nem, akkor meg majd kontrolláljuk, hogy mi történik ott. És ugyanez egy csomó másik dologgal, és akkor hirtelen az nagyon megváltoztatná a lehetőségeket, amiket a politikán keresztül el lehet érni. Mert most ugye ebbe a szabaduló szobába vagyunk, hogy Orbán vagy nem Orbán, és akkor valaki vagy a Fideszbe van, ha még nem a Fideszbe, akkor meg egyetlen kérdés szegeznek neki minden sarkon, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy végre ne a Fidesz legyen, és ha nem tudod elérni, mit keresel itt?
Világos. Hoztál egy szemléltető eszközt, amivel lehet, hogy most vissza fogunk kanyarodni MNB-s témákhoz. Jó. Nem baj.
Jó.
De mit hoztál és miért?
Igen. Ezt akkor kellett volna elővenni, nem csak én nem vagyok ennyire rutinos, amikor arról kérdeztél, hogy az MNB mit tehet meg és mit nem tehet meg. Az MNB-ben ugye van a MNB törvényben, körülbelül fél oldal az, amiben le van írva röviden, hogy mi az MNB dolga. Hát monetáris politika, árstabilitás fenntartása. De nincs egy lista, hogy mit nem tehet meg. Ezért aztán tulajdonképpen azt mindet megteheti. Ugye? Most amit ugye hoztam, az ez egy bankjegy brikett. Egy úgynevezett bankjegy brikett, ez mint egy 5 millió forintnyi elhasználódott, elrongyolódott bankjegy ledarálva. Ez ugye abban az időben, amikor még én voltam az MNB-ben, Simor András volt az elnök, ezt szociális célra tüzelőnek adtuk. Remekül ég. Úgyhogy a legszegényebb emberek azok 5 millió forintos tömböket haigáltak a tízre. Na most mit tehet meg az MNB? Nyugodtan megtehetni azt is, hogy nem ilyen briketteket állít elő, hanem mondjuk a Szabadságtér környékén raknak egy nagy mágiát, és akkor ilyen 5 millió vagy ilyen 3 millió forintos pénzkötegeket dobálunk rá. Ugyanez lenne az eredménye. Ezt is megtehetné nyugodtan a Nemzeti Bank. Vagy megtehetni akár azt is, hogy ugye a Veres István, aki a Novák Katalinnak, a volt köztársasági elnöknek a férje, 3 hétnyi honvédelmi kiképzés után tartalékos alezredes, ugye ő irányítja a tartalékkezelést Magyarországon. Ha ő ma gondol egyet, akkor mondjuk átváltja bitcoinra az egész devizatartalékot. Ezt is megteheti. Nem tiltja meg senki és semmi. Ez azért fontos, mert ugye ezekben az intézményekben, az MNB-be is, de a többibe is, ez alapvetően nem arra épül, hogy akkor legyen egy akadálypálya, hogy ne tudjon megcsinálni semmit, hanem arra, hogy értelmes embert kell odaültetni, aki tud élni azzal a jogosítvánnyal, meg azzal a feladattal, amit rábíztak. Tehát el kellene oda jutnunk, hogy a parlament az képes legyen olyan alkotmánybírókat, olyan legfőbügyészeket, olyan jegybankelnököt, jegybankalelnököt, egyebeket kinevezni, akik aztán felelősséggel látják el a dolgokat.
Varga Mihály ilyen?
Hát a Varga Mihály az egész életét a Fideszbe töltötte.
Az egy dolog, de mindig is pénzügyel foglalkozott, hát pénzügyminiszterként, gazdasági miniszterként.
Igen. Varga Mihály pénzügyminiszterként ugye felügyelte, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, hogy mi történik az MNB-be az elmúlt 12 évben. Ugye ő volt Matolcsi után a pénzügyminiszter, tehát ő 12 évig ezt elnézte, és nem szólt semmit. Ő jelentéseket kapott az igazgatóság döntéseiről,
tehát
az MNB igazgatóság
döntéseiről. Tehát az állami számvevőszéknek is nem tűnt fel.
De ő, mint pénzügyminiszter, a tulajdonosi jogok gyakorlója. Ő az legfontosabb, a legelső ember, akinek ezt a legjobban kellett volna nézni. A hangját nem hallottuk ugye ebbe az ügybe. Aztán ott volt ugye aki most az állami számvevőszék elnöke. Vindis László.
Vindis László, igen.
Vindis László MNB alelnök volt, még volt vele szerencsém találkozni. Ugye ő most azt állítja magáról, hogy ő nem foglalkozott ilyen ügyekkel. Hát abban a fél évben, amikor én ott dolgoztam, a szőnyeg szélére állított az irodájába pont ilyen ügyekbe, és nagyon mérges volt, és nagyon ideges volt, hogy akkor most itt nem azért, amit én csináltam, hanem azért, hogy nem azt csináljuk, ami a Matolcsi úrnak tetszeni fog. Ugye utána ő lett a számvevőszéknek az elnöke. Azt az időszakot nem vizsgálja, amikor ugye ő volt az MNB-nek az alelnöke. Nagy Márton azt mondja, hogy ő nem is olvasta a jelentést. Ugye ő bennült az igazgatóságba, eddig ő csinálta, most ő a pénzügyminiszter egyébként, és ő, mint a tulajdonosi jog gyakorlója, nézi, hogy ott minden rendben megye. És hogyha ugye marad még Orbán, akkor ugye a következő körbe ugye úgy lesz, hogy Varga kell, hogy legyen majd az ászelnök, a Nagy Márton az MNB elnök lesz, mert ugye az még nem
hogy
volt.
Így körbe megy.
Hát nem. És akkor ki van még, akit nem mondtam? A Varga álszelnök lesz. A
Vindis.
Igen, a Vindis meg pénzügyminiszter lesz. És akkor csinálhatják a továbbiakban ugyanezt. Én ezt az egészet egy bolha cirkusznak tartom. És nem is foglalkozom azzal különösebben, hogy most melyikük milyen mentségeket talál ki, vagy miket mond arra, hogy ő miért és hogyan nem felelős. Mindannyian felelősek érte.
Záró kérdés. Látsz-e arra valódi esélyt, hogy ami tényleg a rendszerváltozás óta sose sikerült, az elszámoltatás, az ne egy ilyen lózung legyen, ne csak egy ilyen kampánymondat legyen, hogy út a börtönbe, de ne is az legyen, hogy egy ilyen politikai rendőrségként politikai bűnbakképzés történik, hanem hogy a valódi felelősök valódi elszámoltatás alá essenek.
Van rá esély. Tehát, hogyha meg tud történni az, hogy az ügyészség és a rendőrség tudja végezni a munkáját, akkor ők fognak tudni nyomozni, és ugye erről most már többször beszéltünk az adásban, hogy ugye össze fogják esetleg tudni rakni valamennyire a mozaikot, és akár elég sok embert megtalálhat ez a dolog. Biztosan nem fognak tudni mindent földeríteni. Van egy másik fele ennek, az pedig az, hogy társadalmi értelemben levonjuk a következtetéseket, ahhoz meg az kell, hogy ez transzparens módon ki is legyen téve az asztalra. Tehát részben a hatóságok, részben az újságírók, történészek akár föltárják, hogy mi és hogy történt. Én nagyon várom, hogy egyszer majd kezembe tartosan biztosan valaki fog írni egy olyan vastag könyvet, hogy akkor hogyan jutottunk el ténylegesen az Orbán rendszer kezdetétől a végéig, és hogy mi történt. Hogy ezeket hogy le tudjuk vonni ezeket a következtetéseket társadalmi szinten.
Deme Zoltán, nagyon szépen köszönöm. Szerintem segítettél abban, hogy kicsit jobban lássuk, hogy mi történt az MNB-be, és szerintem izgalmas, hogy nem feltétlenül a kánonnak megfelelően gondolkozol és beszélsz, és szerintem sok vitát indíthat el most ez a beszélgetésünk is, aminek mindig örülünk, hogyha teret adhatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a Címlap, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra.